İTON Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csíkmadarasra kalauzoljuk Önöket. A település Csíkszeredától 16 kilométerre északra, a Hargita-hegység és a Csíki-havasok által körülzárt medencében, az Olt folyó mentén található. 2002. áprilisától lett önálló, addig közigazgatásilag Csíkdán falvához tartozott. 1332-ben említik először, de nevének első hiteles okleveles említése 1567-ből való. Madarakban gazdag területéről kaphatta nevét, de lehet, hogy Solymászok faluja volt. A hagyomány szerint a falu eredetileg a Hámorkertben vagy Fejedelem kertjében létezett. Lakói egykor vas és higanybányászattal foglalkoztak, ami fejedelmi monopólium volt. A 18. században kifogyott a vas, és híres fazekas falu lett, azonban a 19. század végére a fazekasság is megszűnt a faluban. Gazdag termálvíz készletei és kiaknázatlan andezit telepei vannak.
Csíkmadaras a hámorosok, a kőbányászok, a fűrész üzemesek földje, de ugyanakkor földje a szabadságharcosoknak és az ágyú, cső és puskapor gyártásnak a földje.
Mostani fiatalok ugye nem tudják, hogy mennyire tarka volt akkor a viselet vagy a táncba is.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Csíkmadarasi népi zenekar muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ördög Imre vagyok, madarasi igazgató, 40 évig Csíkmadarason szülőfalumban.
Milyen volt igazgatónak lenne a szülőfaluban? Mert azt mondják, hogy nem lehet senki proféta a saját hazájában.
Igen, ez kísérti az embert, de én olyan indítatással jöttem vissza a szülőfalumban. Különben annak idején, amikor végeztem a tanárit Vásárhelyen, akkor a rádióban, a román és a magyar rádióban is elmondtam, hogy végeredményben küldetést érzek Csíkmadaras iránt, akkor nyilvánvaló, hogy nem volt egy tanár se Csíkmadarason, és úgy éreztem, hogy nekem van valamilyen küldetésem, hogy a szülőfalumban legyek, és ott próbáljak valami jó dolgot csinálni.
De pályája elején a Kiskükülő mentén kezdte.
Székelyvéckén voltam, mert tanítóképzőt végeztem az elején, és oda helyeztek ki. Székely szállás indult, és majd Véckére kerültem. Onnan mentem katonán, majd visszatérve mentem a főiskolára. Elég jó eredménnyel végeztem, volt lehetőségem választanom, és Madarast választottam. Amúgy rólam azt tartják, hogy igazi lokálpatrióta vagyok. Megfordultam én nagyon sok helyen, már nem tanárként, hanem közéleti szerepet is vállalva. Voltam én megyei tanácstag, a megyei tanácsnak a vezetésében voltam, vagy 12 évig. Azt is azért vállaltam, hogy segítsek a szülőfalumon. 68-ban Csíkmadarast, a 750 éves települést annektálták egy másik településhez. Ennek az egésznek a fintora az, hogy Madaras mint olyan, mindig önálló településként ugyanolyan rangon volt, mint a többi felcsíki települések, jól elszigetelve földrajzilag, és minden kritériumnak megfelelt, viszont itt ilyen hátsó dolgok voltak, hogy Madarasnak ki volt töltve a halálozási bizonyítványa, azért, mert egy másik településnek szüksége volt arra, hogy megerősödjen, hogy ne kis községgé váljon, hanem nagy községgé. Küldöttségben voltunk Ceausescu-nál. Ceausescu elvtárs megígérte, hogy nyugodtan menjünk haza, mert megoldódik a Madaras problémája. És már az akkori Hargitában az új területi elosztás ki volt téve, térképezve, annektálva, bekebelezve Csíkmadaras Csíkdán falvához.
És a remények bejöttek, amiért ezt kitalálták, vagy minden maradt a régibe?
Csíkmadaras, a második Trianont értem meg, hiszen egy 35 évig itt csak lefelé menés volt, fölfelé nem építkezés, semmi, teljesen megrekedt, és az egész közösség apátiába esett, jövőtlenné vált, és ez rettenetes nagy csapás volt Csíkmadarasra.
Mikor vált újra önállóvá Madaras?
2002-ben vált, különben ebben nagy szerepem volt, akkor már a megyei tanács tagja is voltam, és minden lehetőséget kihasználtam arra, hogy elindítódjon a visszaszerzése a községi státusznak.
Nagyon sok a vállalkozó itt Csíkmadarason, ez régebben is így volt?
Vállalkozó nem volt, a rendszerváltás után indult meg ez a folyamat. Madaras a 16. században vasöntődével rendelkezett, a csíki vashámor, újra kiadtuk a történésznek a könyvét, azzal a céllal, hogy egy picit szembesítsük Csíkmadarast a múltjával, hiszen nem annyi Csíkmadarasnak, hogy bölcselkedjek a múltja, mint ami látszik belőle, hanem annál sokkal több. Tehát Csíkmadaras a hámorosok földje, a kőbányászok földje, a fűrészüzemesek földje, 32 fűrész működött, de ugyanakkor földje a szabadságharcosoknak, itt született Kis Ferenc, 48-as szabadságharc ezredese, aki sok csatában jeleskedett, és az ágyú cső és puskapor gyártásnak a földje, aminek nagy szerepe volt nyilván a szabadságharcban. Ne is beszéljek a természeti adottságairól. Mondhatnám, hogy az ásványvizek földje Csíkmadarasnak az elsődleges ismérve, hogy hozzátartozik adminisztratíve is a madarasi Hargita. Amit én mitikus verset is írtam róla, hegynek tartom, tekintettel arra, hogy az a hegy üzenget nekünk, hol megharagszik, hol komorrá válik, hol pedig ránk mosolyog, és pláne aki jó meteorológus, az ki tudja venni az üzeneteit, és ez talán az embereknek nagyon jó. Látszik róla, hogy miként viselkedik, és milyen időt ígér. Madarason a 50-es évek végén, 60-as évek elején hatalmas, úgymond pénznyelő geológiai kutatások folytak, vasércet kerestek, találtak is, a román állam rávetette magát, a földön mindenhol vaskő volt, és könnyű volt a kibányászása. És ne is beszéljek arról, hogy a madarasi vashámor a hajdahunyadi vashámorral vetekezett. A buktatója az volt az egésznek a mi szerencsénkre, hogy víz rétegek vannak a vas felett, és ezt az akkori román technológiával nem fogtak hozzá, hogy kibányásszák, különben volt ajánlat a japánok részéről, de mi ugye akkor az országot nem adtuk el Ceausescu alatt. Szerintem a település teljesen felzaklották volna. Különben a település nem is itt volt, hanem körülbelül innen olyan 4-5 kilométerre, ott a vashámor térségében, ahol kápolna is épült annak idején, és a település onnan költözött le ide. Talán ez az indok annak is, amit én az akadémikus Pál Antal Sándorral szemben képviselek, hogy Madaras nem azért Madaras, mert hát csak a madár, már itt, ha végigmegyek minden faluba, ugyanannyi madár van, hanem azért, hogy ez a sólymászoknak a területe volt.
Igazgató úr, miért költözött le a falu a régi helyéről? Történt ott valami?
Szerintem nem történt, hanem lehet, hogy ott zordabbak voltak a lehetőségek ott a Hargita lábánál, és területileg is ugye itt volt mégis egy kicsit lapályosabb az Olt mentén a vidék, és akkor szerintem gazdasági és életmegfontolásból költöztek le ide.
A madarasi ember tudja, hogy milyen csodálatos helyen lakik?
Tudja, és önismeret a legfontosabb az, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, merre tartunk, hová tartunk. Ez a múlt minket feljogosít arra, hogy úgy rendezzük az életünket, hogy az élhető legyen Csíkmadarason is. Hiszen Csíkmadaras a világ közepe. Hát igen, erre legyünk büszkék. Noha a szükmarkú a földje, nem lehetett megélni mezőgazdaságból, viszont ott volt az erdő, és az erdő kós szerint is az mindennapi kenyér volt, kincs volt. Madaras a fazekasok földje is, nagyon sok az agyag, meg volt a nyersanyag hozzá, és felvirágzott a fazekasság Csíkmadarason. Kóberes szekerekkel egészen Brassóig vitték a fekete edényeket, és a sajátosság ennek, amit azt elörököltek mások megint tőlünk, kimondottan használati tárgyakat készítettek a töltött káposzta főzéshez, és nagyon visszafogott volt a díszítése is.
Gizelle vagyok Csíkmadarasról.
Milyen itt élni Gizi néni Csíkmadarason?
Nagyon jó. 4 évet voltam Brassóba, azóta mindig itthon voltam, de nagyon jó. Nagyon jó munkahelyem volt, nagyon jó gyermekeim vannak. Férjem meghalt, ő nagyon hiányzik, de a gyermekek mindent pótolnak az unokák.
Milyen ez a közösség, a csíkmadarasi közösség? Jártunk az angyalozáson. Ez valahogy úgy összekovácsolja az embereket, legalábbis erre a pár napra.
Erre a pár napra, igen. Erre az ünnepekre mindig összekovácsolódnak. Szép ez a Szent János kalibázás. Mindig a szomszédok összegyűlnek, szoktunk sütni tésztát, meg szoktuk kínálni. Nekem is volt kalibát fenn, de aztán az unokák kinőttek, s a férjem, hogy meghalt, s a szomszédok, akik szokták csinálni, azok is mind meghaltak, s aztán azóta nem csinálom én.
Hasonló szokások még maradtak meg?
A búcsújárás van, ami mindenhol van. A bálok azok megvannak. Karácsonykor vannak a betlehemesek, az énekelések, de az is már ki van maradva. Nagyon kevés hát van már.
Az a szokás még megvan, hogy összejárunk a szomszéddal?
Ki vannak halva, hogy egy dízus asszony van itt a szomszédunkban. 2 zenekar felnőtt a fiaimmal. Egyik a nagyobbik, az másik a kisebbik. Mikor ment a fiam katonának, akkor is azt mondta, hogy sem olyan sok fiatal az egész, hogy nem baj, fiam, akkor a házuk vannak, itt elfér mindenki. 50 fiatal volt leülve az előszobába, ott a zenészekkel, akikkel ugye zenélni jártak, mindenik itt volt. Ahogy ők nőttek, már nagyok voltak, akkor elmentem én is munkába. A mi időnkben nem úgy volt, mint most, hogy mindenki az érettségit megcsinálja, mert édesanyám nem állott be se a kollektívbe, se a társasba. Én úgy el voltam nyomva. Hiába voltam nagyon jó tanuló, nem sikerült, hogy menjek én az iskolába. Nem vettek be. És amikor bevettek volna a másik évben, akkor azt mondták, hogy ki 150 lehet fizetni, ami egy bornyúára volt akkor időben, 30 darab tojást, egy fél ölfat, minden téli hideg hónapokra. 5 voltunk testvérek, édesapám meghalt, mikor 11 éves voltam, 41 évesen, mind kicsikék voltunk, és édesanyám azt mondta szegény, hogy ha egyedül téged iskoláztatlak, és a többieket nem tudom, akkor ebből lesz egy nagy baj. Nem mentem oda, hanem majd 42 évesen beiratkoztam az esti liceumban, miután már voltam laboráns 15 évet. Beiratkoztam, megcsináltam az 5 évet, munkaidő után mentem oda, s este jöttem haza. Ilyen itthon főztem 1-2 óráig, hogy a családnak is legyen tiszta ruha, és legyen ház is rendben legyen. Hála jó Istennek, mindent tudtam rendezni. 48 évesen ballaktam. És olyan szép élmény volt ez nekem, hogy ilyen idős korban olyan szeretettel fogadtak a fiatalok, hogy most is tartom sok osztálytársammal a kapcsolatot. És amikor beültem a padban, 42 évesen, akkor örömmel sírni kezdtem. És azt kérdezte az osztályfőnök, hogy mi a probléma, Gizike. És mondom azt, hogy tanulni öreg vagyok, ne dolgozni fiatal vagyok, de enni muszáj, és dolgozni kell. Voltam beteg ezelőtt 3 évvel, az orvos azt mondta, nem fogok megélni. Azt mondta, két hatát élek, mondom, doktor úr, én úgy érzem magam, enyémet a halál két hét alatt nem tud elvinni, úgy kacagtak a betegek. 80 kilós vagyok, hát egyből elviszem a halál. Jezgették, hogy engedjem, hogy nyújtsanak meg. Nem akartam beleegyezni, de Varga Péter doktor úr, a felesége Anuska olyan édesek voltak, elpanaszolkodtam, hogy meghalok két hét, mert azt mondta, ilyen nincs. A doktor a kórházba hozzám bejött, és azt mondta, hogy el fog altatni, és meg fognak mit. Aztán szerencsére volt valaki, aki jó akaratú volt velem szemben, aki örvendte, hogy beteg vagyok. Azt mondja, na tudjuk, mi van vele, tudjuk, mi van vele. Na mondom, mi? Meg akarok halni. Két héten már meg fogok halni. De ha neked ez az örömet, sajnálom. Hát ennél több örömet nem nagyon kívánok. És akkor azt mondtam, na most megengedem, hogy megmutsanak. Azt mondtam, 77 éves vagyok. 77 évesen nem szégyen meghalni, féltem attól, hogyha megműtnek itt a gyermekeim, engem forgassanak az ágyba, fiú gyermekek, nagyon jó gyermekek, de én sajnáltam őket. Inkább választom a halált. Itt a fiaim úgy sirattak, mikor megmondták, hogy meghalok, hogy én kellett vigasztaljam őket.
De ez csak nagy hittel lehet átélni.
Igen, nagyon bíztam a Jóistenben, Mária Rádiót vittem magammal, imádkoztam, legyen meg a Jóistennek az akarata. Addig mérte 77 év, az is szép élet, és azt mondtam a fiamnak, ha örvendjátok, annyi sokat veletek voltam, ne legyetek elkeserve, aki születik, mindenki egyszer meg kell halljon. Az én édesanyám csak 74 éves volt, én már 77 vagyok, mit akartok? Jaj, de ne, édesanyám, ne, még ne! Aztán mondom a fiamnak, hogy apátok is 80-ban meghalt, én 77 vagyok, nem szégyen meghalni ebbe a korba. Na most hála a Jóistennek, a 80. névnapomat megértem, és augusztus 29-én betörtem a 80. évemet, ha a Jóisten megsegít. Úgy jajgatnak, nem is tudom, pedig eleget mondom, meg kell tanítsam, hogy meghalni is meg kell. Amikor picikék voltak, akkor is mindig hangszert vettünk nekik. Azzal a hangszerelők úgy lefoglalták magukat, hogy mindig zenéltek. Szajmozsika, gitár, minden hangszerük volt. Hogy felnőttek, nagyok lettek, ugye az iskolát mind a kettő elvégezte az érettségit. Karcfalván a fiam kantor, és a másik fiam itthon van velem, a vizsgásszerelő műhelyben dolgozott. Aztán felszámolták őket, férjem itt abban az évben jött nyugdíjba, és azt mondja a férjem, hogy kell csináljunk egy fűrészt. Ferkinek nincs munkahelye, hát hova menjen, hogy ebben a magányos világban valaki majd taszigálja, kihasználják, azt mondja, csinálunk fűrészt. Próbáljuk meg az engedélyt elintézni. Én ott dolgoztam az állategészségügynél, technikus voltam és a laboráns 25 évig. 6 évet voltam a madarasi bázánnál, és a többit voltam az állategészségügynél. És ott a főnököt megkérdeztem. Dragis doktor egy nagyon lelkes román ember volt, de nagyon-nagyon jó ember volt. Mondom, Dragis doktor, tudsz-e nekem segíteni? Mit gizik azt, hogy mondom, hogy kéne engedély nekem a megyétől, fűrészt akarunk csinálni. Hát persze, azt mondja, kitelefonált Ladó volt akkor a vezérigazgató. Kimentem, mi már az előtt beszélt, és megkérdeztem, és azt mondja, az igazgató, írjon meg a kérést. Aláírta, és apróbálták, és lett az engedély. Azt építették a fűrészt, és 7 évvel ezelőtt valaki úgy megbaszulta, hogy felgyújtották. Műemléknek akarták tenni, ez volt az első fűrész a faluba. Vízzel ment először, utána leszereltük, mi rendesen felszerelték mindent, úgyhogy automata volt minden. Gomnyomásra ment minden. Na azt a férjem ennek lett az áldozata. Ő nem bírta elfogadni, azt mondta, hogy mindenkin segítettünk. Mindenki jött, hogy szekeret akarok csinálni, csak két tükkén van, nincs pénzem. Nem baj, ha tudtad meg, és nem egy napságítás van. Mindenkin segítettünk, sőt ez bántotta a legjobban. Haragosunk se volt, és mégis ezt csinált. Azt mondták, hogy a villanytól, de nem igaz, mert villany még most is minden megvan. A túlsó sarka gyújt fel, és valaki ott a víz mellett meggyújt.
Érzike néni, hogyha visszagondol erre a 80 évre, mi ad elégtétel?
Tessék körbenézni, és mindjárt meg tetszik győződni. Mennyi sok szép élmény volt. Nagyon-nagyon sok keresztgyermekünk volt, sokat jártunk esküvőkre, keleszterőbe, esőáldozások. Ugye annyi sok ünnep volt, mindig mindenki ezzel mentünk, azért, mert ez kölcsönös. Hozzánk is mindenki eljött. És ezek olyan szép ünnepek voltak, mert férjem nem egy olyan ember volt, hogy iszálkos lett volna, leígja magát. Mulató ember volt, jókedélyű ember volt, jól éreztük magunkat. Sose sajnáltuk a pénzt, hogy el kell menni esküvőre vagy valahova. Fürdőkre nem nagyon jártunk, már két nagy házat építettünk, nem volt időnk. Na de mi annyit mentünk mulatságokba, hogy az bepótolt mindent.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Tankó Molnár Mária vagyok, Csíkmadarasi nyugdíjas tanítónéni, 25. éve vagyok nyugdíjas, 37 éve tanítottam a Madarasi iskolába, itt is jártam, A férjem is tanító volt, így az egész életünk egybe kapcsolódott az iskolai munkával, és általában a falunak a minden tevékenységével.
Van egy magán múzeumának is lehet mondani, mert népviseleti gyűjtemény is van, baba gyűjtemény is van, a babák népviseletben vannak.
Miután a Hatrán babaruhát elküldtük Kolozsvárra, az eljutott Kászhájra, most is ott vannak kiállítva a Kászhályi Baba Múzeumba, és akkor határoztam már, hogy azt folytatom. Gyűjtöttem tovább az anyagokat, de főleg először fényképeket gyűjtöttem sokat, mert az én emlékeimben élt minden állaványen, de azért, hogy legyen egy dokument, hogy lássam én azt a ruhát is. Vagy 700 fényképet gyűjtöttem, kezdetben papír fényképeket adták ide, aztán utána lefényképeztem, és akkor kezdtem hozzá 25 évvel ezelőtt ennek a megvalósításához. 1905-ből való az első babaruha, 1915-ből, aztán a 30-as évekből, utána az én fiatal éveimből, az 50-es évekből, a legutolsó, amit most viselnek, az a piros-fekete. Mostani fiatalok, ugye nem tudják, hogy mennyire tarka volt akkor a viselet, vagy a táncba is, hogy milyen volt, és ezért szerettem volna ezt létrehozni. Szabó volt az édesapám, Szabó volt a nagyapám, és én a génjeimmel hoztam azt, hogy meg tudtam mindent varni. Ahogy kaptam az anyagot, úgy vartam, és volt egy kis elakadás, a férjem beteg lett, tehát anyagilag akkor már nem tudtam volna annyi babát megvásárolni, hanem a tanítványaim, a munkatársaim felkértem, hogy akinek van ilyen eljátszott babája, adja. Ide 50-valahány baba gyűlt, de olyanok, hogy mind eljátszott babák. Babajavító műhelyet készítettem. Úgy is volt, hogy egy-háromból jött össze. Aztán miután összejött a 31 kiavított baba, akkor próbáltam, hogy azoknak a babáknak az arca és a viselet találjon. Aztán időrendi során beállítottam, minden régi babaruha régi anyagból készült. Majdnem zsáknyi szőtesruha, köténymaradék, minden volt, azt szedtem elő. A ruhákat megvartam, viszont kellett cipő vagy csizma. A csizmák úgy készültek, hogy megvolt a talpa, megvolt az első része, amikor a székelyharisnya is kész volt, és fel lehetett húzni, utána vartam össze. Így tudtam készíteni fűzős cipőt is a leányoknak, és a férfiaknak pedig csizmát. Győriek jöttek ide, megnézték a gyűjteményt, akkor még kevés volt eredeti nagyruha, megnézték a gyűjteményt, és egy győri asszonyka megkérdezte, hogy mivel segíthetnének. Szégyellettem is, hogy segítséget kérjek, elmondtam, hogy jó lenne egy számítógép, mert időközben írtam a népszokásokról, írtam a születéstől a halálig az eseményekről, írtam az én gyermekkoromról, és folytattam a székelyruháknak a leírásával. Felkeresett Barabási László, nyugodjék, leültünk ketten a gép elé, azt mondja Mária, ez két könyv anyaga. Segítek szerkeszteni. Az első könyvet ketten szerkesztettük, közösen adtuk a címet Bölcsőtől a sírig. És ebben a népszokások voltak nagy részt leírva. A következő a székelyruhába hétköznap, vasárnap, régen és napjainkba, azt egyedül hoztam össze. Sok-sok dokumentet gyűjtöttem a falunak az embereiről. Faluban vannak költők, mesélők, jelentősebb családok, és úgy határoztam, hogy a következőt ezekből hozom össze családfák. Tudtam azt, hogy van itt egy Fazakas Ágnes, egy nyugdíjas ápolónő volt, akinek nem volt családja, hazajött a faluba, és meséket írt a hány nevekről. Már, amíg tanítottam, addig ismertem ezekből a mesékből, mert amikor jöttek a mesemondó versenyek, eredetit kértek, akkor elkértük Ági nénitől a kéziratát, abból lerövidítettünk, és azzal vettünk részt a mesemondó versenyeken. Kezdtem keresni, hogy ő már meghalt, hogy hol találom meg a füzeteit. Mondtam a plébános úrnak, hogy úgy szeretném az Ági néni meséit kiadatni. Hát kinyitotta a szekrényt, és szedik ki a meséket. Ági néni halála előtt legépeltette adta, és amikor a kanátét adta fel a plébános úr, akkor a parokiára hagyományozta ezeket a kéziratait. Begépeltem 22 mesét. A falunak a jelentősebb helyeiről mind szép mesék vannak, hosszú mesék, vannak rövidebbek is. Írtam a Svédországon lévő barátnőmnek, Gyarmati Rozinak, aki költő is és festőművész is, hogy vállalja be, hogy illusztrálja a meséket. 2012-re már kész volt, úgyhogy 2008, 2009, 2010, 2012, na de hát nem álltam le én az írással, hanem az unokám javaslatára határoztam el, hogy családtörténetet írok. Elmentem a plébániára, a plébános úr ideadott egy családtörténetet 1840-es évektől. Lefényképeztem az összes rokonoknak az adatait, utána elmentem a temetőbe, majdnem három délután végigjártam a sírok között, a rokonoknak a síremlékeit lefényképeztem. Elkészítettem az anyai-apai családfát, a déd szüleimmel kezdtem, címe az déd szüleim a gyökerek, és onnan származtattam le egészen a szép unokák, a 187 évnek a történése, de felkértek közbe egy nyíregyházi magazin, unokáink is olvasni fogják, hogy legyek munkatárs, és oda 40-valahány írást küldtem, akkor volt, amit küldtem a tradíciópályázatra. Hát gondoltam, ezeket az apró írásokat is össze kellene gyűjtsem egy helyre, azt a sok fényképet, ami készültek a különböző alkalmakkor, és összejött 50 írás, a gyűjteménynek az a címe, hogy szeretem a szülőfalumat, nekem a világ közepe, de hát annyira telik az idő, annyira öregedek.
Annyi mindent tett, és annyi mindent elért ez alatt a 79 év alatt. Például itt a Baba Múzeumban, vagy itt a népviseletnél valamit még kellett csinálni, vagy ki van merítve ez a téma, és ennyi viseletet tudunk bemutatni.
Ki van merítve a babáké? Viszont felnőtt ruhát is. Először magamnak akartam, hogy nekem legyen a régi típusú, úgyhogy 4 rend ruhát vartam saját magamnak, akkor vartam a menyemnek, vartam a lányomnak, az unokám, aki most negyedéves orvos is, mikor első áldozásra készültünk, akkor azt mondta, hogy mama, én nem veszek piros-feketét, olyan amilyen mindenkinek van. Miért van nekem ilyen néprajzos nagymamám? Akkor voltam neki az elsőt, utána a 8. ballagására, utána, mikor az érettségi ballagása volt. Tehát átmentem arra, hogy vartam nem csak lány ruhákat, hanem fiú ruhát is.
Kik látogatják a gyűjteményét?
Nagyon sok magyarországi járt. Én úgy érzem, hogy nagy tiszteletnek örülhetek. Az egész környékről jártak gyerekek. Voltak olyan kiránduló buszok is, hogy megálltak, bejöttek, megnézték, mert azért elterjedt, tehát nem akartam én híres lenni, de nekem is nagy elégtétel, hogy ezt meg tudtam csinálni.
Van olyan madaras, aki még nem látta?
Van még, aki nem látta, de azért nagyjából belépnek, hogy megnézzék, és akkor felfedezik, hogy én adtam azt a rokolyának valót, vagy a köténynek valót. Majdnem minden babához, minden ruhához emlékeim kötődnek, és olyan nekem ez a gyűjtemény, olyan nyugtató, amikor bemegyek, és látom, hogy nem éltem hiába.
János Ferdinand vagyok, Csíkmadarasi Gárdonpolgár Kft.-nek a tulajdonosa.
Ez a sikertörténet közel 2 évtizedes. Hogy jött az ötlet, hogy kertészetbe gondolkodjanak?
Szüleim is gazdálkodtak valamilyen szinten, akkor fiatal titánként én is benne voltam a mezőgazdaságban, és éreztem, hogy milyennek a fizikai munkának az ereje, és milyen energiákat szív fel. Megmaradt tudat alattiba, hogy olyan dolgot kell csinálni, amit más nem csinál. Amikor ezt elkezdtem csinálni, voltak a városi kertészetek, de azon kívül magánkertészet és tájépítészet, kivitelezés nem létezett.
Végzett kertészmérnök, előtte kezdődött ez a vállalkozás, vagy az egyetem után?
Farkaslakán volt egy 5 hektáros gyümölcsösemből, 4 hektár körte, 1 hektár dió, meg volt mint egy beruházás, jött a termés, és akkor kellett, hogy ehhez egy picivel több szakmai tudás kell, mint ami létezik, és akkor végeztem el a kertészmérnökit az egyetemet. Az egyetem alatt indult el ez a tájépítészet, térrendezés és az építészetnek egyáltalán a fogalma, ekkor fogalmazódott meg, hogy létezik egy ilyen szakma, ami újdonság, nem a hagyományos mezőgazdaság, viszont nagyon kötődik a mezőgazdasági munkálatokhoz. Úgy éreztem ez a pályám, és akkor elkezdtem foglalkozni ezzel a dologgal.
Hány emberrel kezdték el ezt a vállalkozást? Mert most nagyon sokan vannak.
Egy kollégámmal, meg egy pár segédmunkással, mondhatnám úgy, hogy a településről idősebb mesteremberek voltak, tehát az édesapám volt, meg mellette még volt 2-3 mesterember, építészek, és akkor ők jöttek, milyen kőműves munka volt, azokat velük csináltuk. Az első pár munkát, és utána indult ki ez a folyamat.
Közel 20 év után hány munkatársal dolgoznak?
Ilyen 350 ember volt kollégánk ez idáig, 60 kolléga van, ami állandó munkatárs. Természetesen nagy a munkaerőválság, ami nagyot tesz, és főleg, hogy a fiatalok, hogy rövid idő, fél éve kicsit megerősödnek, és akkor utána vagy külföldet válasszák, vagy magánjellegű munkát vállalnak.
Miért van ez? Mert minden vállalkozó erről panaszkodik, hogy ha kitanítja az embert, nem számít már a munkakönyv se, hagynak csapot papot és mennek eprecedni vagy salátát külföldre, pedig itt is meg lehet élni.
Teszünk is ezért, tehát úgy fogalmaznék, hogy jó kemény energiát fektetünk. Tehát akik kollégáink megmaradnak a mag, ők meg vannak becsülve, meg vannak értékelve, aki pedig jön és megy, azt látjuk. Tehát ahogy már bejelentkezik, akár mérnök, akár segédmunkás, akár mesterember, őt látjuk, hogy milyen frekvencián pörög. És például egy fiatal, hogyha megérkezik, most én azt kell mondanom, hogy egy tisztességes bérezést kapnak, viszont az, aki hazajön Svájcból egy ilyen 4-5 ezer eurós fizetéssel és egy full luxus autóval, azt itthon nem tudja megteremteni. És ezért ebből a sóvárgásból megjelenik egy ilyen fiatalember, hazaérkezik egy ilyen autóval, akkor megbolondul a rendszer. Azt kell mondanom sajnos, hogy az igazi munkaerő a 20 évtől 30 évig munkaerőt, sajnos a településünkről a 20 és 30 év közöttiek, az az igazi erő, azok külföldön vannak. Most, hogyha összeszámolnánk a településen, én azt mondom, hogy 80% a külföldön keresi a kenyerét.
Bartol Lemente vagyok, Csíkmadarasról, Szinkom Eurókereskedelmi igazgatója.
A család valamikor kenyérgyártásra kezdte a vállalkozás, de most már nagyon kinőtték magukat. Mikor jött az ötlet, hogy egyáltalán vállalkozzanak?
90-ben vállalkoztunk, 91-ben alapítottuk ezt a céget, amely keretén belül még dolgozunk. 96-tól pékharut is gyártunk, és 2 éve kezdtünk hentessel is foglalkozni.
Ez szükséges volt, vagy gondolták, hogy kipróbálják?
Édespámnak egy régi álma volt, mindig emlegette, aztán arra döntött, hogy megcsináljuk ezt is.
És mind a két gyártó egység az itt van Csíkmadarason. Mekkora területen szórják a termékeket?
A pékharut azt több fele visszük, több megyébe visszük, a hentest nagy részt saját üzleteinknek, fel azt nem csináljuk túl nagyba, kicsibe próbáljuk csinálni, és minél jobban. Tehát minőséget szeretnénk.
Hány saját üzlet van?
21 saját üzletünk van. Szentdomokostól Csíkmenaságig.
Most hányféle péktermékkel vannak a piacon?
90 fajta termékünk van, többféle süteményünk van, dobozos, fél kilós, kilós.
Most már magos kenyértől elkezdve roskenyérig és fehérkenyérig és minden, ami a szemszájnak ingere, az már nálunk is megtalálható. Hogy van ez, amikor újdonságba gondolkodnak? Akkor a vásárlói igény alapján, vagy azt mondjuk, hogy mi is ki tudunk találni újat, és majd megszokják a vásárlók?
Mindenképp a piac igényeihez kell igazodjunk. Mi is jövünk ötletekkel, viszont figyelembe kell vegyük, hogy mit kér a piac.
Nincsen sok konkurens, tehát itt a környéken elég sok kenyérgyártó cég van.
Igen, így igaz, nagyon sokan vagyunk. Valamilyen szinten mindenki meg tud élni, mindenki megtalálja részét a piacon.
A húsfeldolgozó az milyen termékekkel van a piacon?
Húsfeldolgozónál eleinte csak kevés termékkel kezdtük. Az volt a szlogenünk, hogy húst kavárjunk össze fűszerrel, illetve ne tegyünk bele ízfokozót, tartósítót, festéket, adalékanyagot, és megnőtt az igény a termék iránt. Jók voltak a visszajelzések, úgy látják az emberek, hogy szükség van erre a termékre, és most egy picivel bővítettük a termékskálát, most már több mindent gyártunk. Kolbászokat, víslit, párizsit, lengyel kolbászt, főzött, füstölt termékeink vannak.
Mi a tapasztalat? A vásárlók inkább a minőségét veszik meg drágábban, vagy még mindig az van, hogy kevés pénzért jó sokat vásároljunk?
Az olcsó termékekre is van igény, azt továbbra is árulni fogjuk, azt továbbra is mástól fogjuk venni, mi a minőségből nem engedünk. Garantaltan hús és fűszer, mi termelünk, és annak meg lesz továbbra is az ára.
A család mit mond, hogy mindig az üzlettel kell foglalkozni, lehet az ünnep vagy hétköznap?
Szeretnék sokkal több időt tölteni el velük, remélem arra is sor kerül.
A gyerekek látogatják a vállalkozást, úgy kacsingatnak-e fele?
Igen, nagyon szívesen jönnek.
Bogács Lórán vagyok, a Csíkmadarasi Bomla Kft. Tulajdonosa. Édesapám alapította a céget 1993-ban, ő 2010-ben meghalt, akkor muszáj volt a céget átvenni, hát nem volt akkor rózsás az anyagi helyzet, mert csődeljárás, meg hasonló problémák voltak. 2014-ben egy új céget kellett alapítani, muszáj volt megadjuk a Bomülök nevet, mert csak így ismertek a vásárlók. Nem azt mondom a zéróból, hanem mínuszból kezdtem, szinte mínusz 6 milliárd lejjel kellett induljunk, meg ki kellett fizetni a gazdáknak a tejet, meg mindent, onnan indultunk. Lassan felépítettük az egész céget, fejlesztettünk, megkaptuk az EU-s számot. Azótától azt kell mondjam, hogy mindig csak építünk, kollégák már viccelnek is velem, hogy mi nem mentem tervezőmérnöknek, miért ezzel foglalkozok, mert ezt a kicsi helyet egyfolytában próbálom kialakítani úgy, hogy megfeleljen az EU-s normáknak, megfeleljen a fluxoknak, mert élelmiszeriparban csak így lehet dolgozni. Nem egyszerű, nem úgy vagyunk, hogy egy zöldmezős beruházásról beszélgetünk, hanem egy létező egységet kellett továbbfejleszteni és életbe tartani, és még mindig fejleszteni. Eléggé nehéz, és nehéz volt, de most úgy látjuk, hogy lassan kialakul, és lassan-lassan most már ezeket a dolgokat is meg tudjuk oldani.
Jelenleg hány munkatársal dolgoznak?
Jelenleg olyan 45-48, közel 50-ig. Ebben van ugye sofőr, kihordó, könyvelő, munkások, mindenki, plusz van közel egy olyan 750 termelő. Üzleti viszonyban vagyunk, mert felvásároljuk tőlük az alapanyagot.
A munkatársaknak a zöme az helybeli, vagy vannak ingázó kollégák is?
Mivel hogy szakember hiány is van, és ember hiány is van, próbálnánk helyi munkatársakat, de azért nagyon sok ingázónk is van.
Minden időnek megvan bizonyára a maga nehézsége. Az uniós csatlakozás előtt vagy utána könnyebb egy vállalkozó élete?
Na hát ez egy jófogós kérdés. A vállalkozó élete szerintem az uniós csatlakozás előtt pénzileg könnyebb volt, mert nem voltak ilyen nagy elvárások egy cég fele, nem kellett annyi bizonylatot, annyi tanúsítványt, és nem kellett ilyen rendezetten dolgozni. Akkor, ahogy az Isten adta, hogy mindenki dolgozott, már az a kommunista mentalitás volt. Azért most már rendezett a dolog, most már mindent be kell tartani, most már nagyon sok pénzt kell fektetni, hogy nyugodtan tudjál dolgozni, és előre is tudjad vinni a vállalkozásodat. Hát azért most nehezebb, és most nagyon nagy a konkurencia. Addig csak a helyiek voltak, de most már az egész világ konkurencia. Kintről hozzák be a termékeket, ezekkel küszködünk. Mi csak helyi tejet dolgozunk fel, van biotermékünk is, szinte azt kellene mondjam, hogy az egész tejünk bio, mert hegyi legelőkről van behozva a tej, de van külön biotanúsítványos termékünk, ami egy picit nehezebben megy, mert ugye drágább, még a piac erre nincsen felkészülve, vásárolják, de nem olyan szinte, mint ahogy ezt mi, mint termelők elé tudnánk állítani.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Jóna Lórand vagyok, Madarasi Közbirtokosság elnöke.
Nagy területen gazdálkodik a közbirtokosság?
Hát a közbirtokosság 5300 hektár területen gazdálkodik, aminek a jelentős része, közel 80%-a az 5200-ból 4100 durván erdő, és a többi legelő.
Minden területet sikerült visszaszerezni, vagy még vannak azért visszaszerezzendő részek?
Igazából ez egy bonyolultabb kérdés. Tulajdonképpen minden területet az én nézetméterre nem márném lepontosítani, de minden területet visszakaptunk, hanem a Madarasi Közbirtokosság tagsága is gyakran felteszi a kérdést, hogy hogy van az, hogy valamikor 100 joga volt egy illetőnek, és most töredéke hektár joga van. Az első fő oka annak az, hogy most a jogokat hektárban számoljuk, ezelőtt 100 évvel holdba voltak kifejezve, lényegesen 0,56 hektár egy hold területe. Tehát lényegesen lecsökken, gyakorlatilag 56%-ra, közel 10.000 hold volt a Madarasi Közbirtokosságnak, ami pontosabban 9.900 hold területe volt, ami már 5.600 hektárra lecsökken, és durván 400 hektár mínuszunk van, úgymond.
Az erdő az milyen? Tudnak gazdálkodni?
Ez csupa érdekesség. Egy hétig tudnék mesélni róla minimum, és akkor is csak a lényegből tudnék érzékeltetni. Erdőgazdálkodást végzünk, úgymond másodhatár részünk is van, ami nem másodrendű, hanem nem az itthoni határba helyezkedik el. az első határ részén van a nagy része, 70-75% a területeinknek, és a többi a másodhatár részen, ami még három testre oszlik fel a mostani állás szerint. Régen még több volt, négy test volt, és ezek mind-mind más közigazgatási területen vannak, más-más tanácsokhoz végezzük az adóbevallást, például évente az adózást és a vele járó hivatali dolgokat. Egy rész ebből még melléje Nyász megyébe nyúlik át, Damuk község közigazgatási határába, három kuti legelő részünk, ami nem is kevés, már 158 hektár legelő rész, és 628 hektár erdő részünk van ott.
Falopásokkal kell számolni, vagy most már nincsenek olyan nagy problémák?
Igazából nem beszélhetünk lopásról, rablásról, habár nagy részünket zavar, aki fával foglalkozik, hogyha úgy van elkönyvelve a világban, mondjam azt, hogy aki fához nyúl, az már bűnöző, vagy rablógazember, vagy környezetgyilkos, ami egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Én úgy is szoktam mondani, hogy vadzöldek is vannak, ami ugyanannyira egészségtelen, mint az ellentétes oldal. Minimális szabálysértések persze, hogy történnek meg, de ez annak is tulajdonítható, főleg, hogy egyre nőnek az elvárások. Én személyesen nem értek egyet, de alkalmazkodni kell a törvények után. A mai nap már akkora elvárás van, hogy egy erdővágó szakmunkás, szerintem akkora általános tudást követelnek, ha bár szegénynek az a dolga, hogy egy fát levágjon, megnyessen, feldaraboljon, behúzassa az autóút mellé. Ez a 99%-ban a tevékenysége, és vigyázzon magára és a társaira. Ennyi volna a hatásköre. Ezzel szemben van ez a szumálnak nevezett fallekövető technológia. Most már akkora tudást igényel, számítógépes ismeretekbe, hogy lassan egy középfokú IT szakembernek a tudását igényeli egy erdővágó munkásnak a boldogulása, és akkor persze, hogy történik szabálysértés, úgymond, hogy téved, vagy nem tudja, hogy akkor azt a nem is gombot nyom már, ugye, hanem azt az érintő képernyős, telefonos valamit, ami az erdőn le is merülhet, nincs telefonjárba feltétlen, és akkor persze, hogy történnek szabálysértések, mert ki se tudja javítani, még ha tudja, hogy tévedett is, mert azért nem a NASA űrkutató tudás szinten rendelkezik egy erdőmunkás. Na, elvégett vannak persze, hogy szabálysértések. Ezek ellen megpróbálunk a magunk módján tiltakozni, alkalmazkodunk, mennyire tudunk, de kifejezetten tiltakozunk ez ellen a besorolás ellen, hogy mi vagyunk a bűnözők, akik ellopják az erdőt, ugye örökzöld téma, vagy hova tovább divatos téma, medve probléma többek között, hogy az erdőirtásnak köszönhető. Ez egyáltalán nem így van.
Fazekas Simre, csíkmadarasi lakós meg gazda.
Mennyire nehéz egy madarasi gazdálkodónak az élete? Most itt volt a világjárvány is, amúgy is mindig a gazdálkodók panaszkodnak vatkára, nem olyanok a körülmények, ahogy szeretnénk, de ebből is ki lehet hozni a maximumot.
Hát igen, úgy gondolom, hogy egy bizony százalékban a gazdák kezében is van, hogy kinek mennyire nehéz, vagy mennyire könnyebb, mert mindig vannak lehetőségek, amit ki kell használni, és amit meg kell látni, és abba az irányba lehet akkor lépni.
Most mekkora területen gazdálkodik?
Én 50 hektáron gazdálkodok, jelen pillanatban nem mindez egész az enyém, de bérelek is belőle, és ez mind biogazdaság, sőt, most már az idéntől biodinamikára is átálltam.
Volt külföldön is, a tapasztalatot hozta haza. Mennyi maradt meg az ottani gazdálkodásból? Mert bizonyára minden nem lehet meghonosítani itthon, azért kell adaptálni a körülményekhez.
A kinti tapasztalatokból igazából, ami nekem, azt lehet mondani, kiinduló pont volt az a munkamorál, látva, hogy ott egy milyen munkamorál van, meg milyen munkahozzáállás van. A másik pedig, hogy az ottani szintet, tehát azt elérni, azt nem is kell majmolni, én azt mondom. És minden körülmény is úgyis saját magának követeli meg a helyzetet. De az idők során, meg a pályázatokkal, meg minden azt lehet mondani, szinte most már látom én is, meg a nagyobb gazdák is az ottani kinti szintet is mindjárt azonban el tudják érni, meg el tudjuk érni.
Van sok biogazdálkodó itt Madarason?
Igen, itt Madarason is most van egy pár biogazda, aki akár az én indítatásomra, mi indultak el meg. Most csináltunk egy szövetkezetet is, egy bioszövetkezetet. Mivel kis gazdák vannak itt, próbáljuk egyesíteni az erőt.
Mit érdemes termelni? Mi az, amiből pénz is jön, és nem csak munka van vele?
Szerintem ez nagyon széles skála. Azt kell termelni, én szerintem most már, amit el lehet adni, nem mi nyersanyag, hanem mint termék. Igazából abból lehet megélni. Amit a fejvásárlónak adunk el, az mindig egy mókuskerék. Ha az ember akár kézműves terméket, én inkább abban látom a jövőt, jó minőségű kézműves termék és feldolgozott termék, amit közvetlenül a fejvásárlónak lehet eladni, és lássa a fejvásárló, hogy nem egy ipari termék, hanem egy kézműves, egy megbízható termék, és meg is vásárolja. Egyre nagyobb az igény erre.
Nem gondolkodik-e abban, hogy a terméket el is készítse?
Igen, ezen a téren is mindenképp szeretnénk fejleszteni. Vásároltam egy kövesmalagot az osztrákoktól, Tirolból, mindig egy kiváló minőségű lisztet lehet vele előállítani, és szeretnénk megbízható, nagyon jó minőségű lisztet, tönköllisztet, meg zappelhet, meg olyan fajta gabonaterméket, amit a nagykereskedelemben nem lehet kapni, és ez mindig frissen, mindig megrendelésre dolgozzok, nem hogy fél évet, évet állnak a polcon, és tartósítószerrel vannak tartósítva, hanem ebbe benne legyen igazából az, amit az emberi tápláléknak szükséges.
Említette, hogy szövetkeztek. Nehéz volt meggyőzni a társakat, hogy fogjunk össze?
Viszonylag nem ott nehéz, mert ha látják az emberek, hogy partnerre találnak, és van egy egyenes út, egy elképzelés, akkor megbíznak. Itt a társulásban, a szövetkezetekben mindig azt látom, hogy itt az egyéni érdekeket félre kell tenni nagyjából, de viszont a közérdek az a nagyon fontos. És én úgy látom, hogy ez a közeljövőben ez erre nagyon fontosabb lesz. A szövetkezetek, az összefogás, közmunka, meg ezek.
Ez a szövetkezés, ez mire megy ki, a termelésre is, vagy az értékesítésre inkább?
Szeretnénk a termeléstől indulni, és az értékesítésig befejezni. Igaz, hogy ez még egy gyerekcipőbe jár, mert most csináltuk meg a szövetkezetet, várunk pályázatokra, vannak elképzelések, de én azt látom, hogy van akarat, ami nagyon fontos, és akkor remélem, hogy lesz is belőle valami.
Vodkára küzdködnek itt Madarason?
Jelen pillanatban nem küzdködünk, mert azért az idők során olyan termékek, amivel probléma volt, például kukorica, vagy ilyesmi, a gazdák kihagytuk, mert nem akartuk folytatni ezt a szisztifúziónkat.
Bővítésben gondolkodik, vagy ez az 50 hektár ez egyelőre elég?
Tehát én jó magam nem gondolkodok bővítésben, hanem inkább ezt szeretném, hogy az értékesítésbe fejleszteni, és a szövetkezetet fejleszteni, és a közösséget fejleszteni. Azt szeretném, hogy ne én legyek egyedül gazda itt a faluba, akinek teszem fel, jól megy, hanem próbálom a fiatalokat, hogy meg kell keresni más, akár mezőgazdasági olyan termékeket, amit érdemes, zöldség, gyümölcs, és úgy látom, hogy azért vannak vállalkozókedvűek, és próbáljuk segíteni, mennyivel lehet őket.
Lehet még csatlakozni önökhöz? A szövetkezet nyitott más gazda számára is?
Igen, nyitott. Legalábbis itt Madaras szinten én úgy szeretném, hogy aki szeretne szövetkezetbe belépni, azt szívesen bevesszük.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Csíkmadarason készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Csármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.